a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A világkereskedelemben kialakuló vámok formájában megjelent feszültségről tárgyaltak az Európai Unió kereskedelemért felelős miniszterei, mondta Donald Trump által kivetett vámokról és Kínáról szóló ülés után Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismét bizonyítottnak látta, hogy az uniós intézmények képtelenek a nehéz helyzetek kezelésére. Magyarország nem támogatja az amerikai termékekkel szembeni EU-s viszontvámokat. A Válasz Online arról írt, többek között a magyar közbeszerzések rendkívül magas korrupciós kockázatával indokolta az Egyesült Államok az Európai Unióra kivetett vámokat. Szijjártó Péter közölte, ez a jelentés 1974 óta megjelenik, a mostani március végén kiadott dokumentum még Joe Biden elnöksége alatt született, a Magyarországra vonatkozó részeit David Pressman diktálta, aki gyakorlatilag a magyar ellenszék vezetőjeként tevékenykedett. Az Európai Bizottság Szijjártó Péter szerint Kínánál is alkalmatlan, mert korábban vámokat vetett ki a kínai autókra. Be kell látni, hogy nincs sikeres zöld átállás az EU-ban kínai együttműködés nélkül, nem véletlen, hogy az ottani nagy cégek perelnek, a magyar kormány pedig úgy döntött, az oldalukon beavatkozik az Európai Bizottság ellen, jelentette be. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter idén második alkalommal hívta össze a gazdasági kamarák egyeztető fórumát, ezúttal az Egyesült Államok által bejelentett vámintézkedésekre tekintette kibővített formában, jelentette be az MT-nek a tárca. Az eseményen részt vettek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az MKM Hungary, valamint a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara képviselői, valamint meghatározó vállalatok. Májustól a korábbi 500 ezer forint helyett akár 2 milliárd forintos bírság is kiszabható arra a nagyvállalatra, amely nem tartja be a környezetvédelmi szabályokat. Erről beszélt a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Rajsz Anikó hozzátette, a kormány azt szeretné elérni, hogy a hazánkban beruházó nagyvállalatok felelősséggel viseltessenek a környezetük iránt, és ne úgy kalkuláljanak, hogy költségeikbe egyszerűen beleszámolják a bírságok összegét. Nincs új kitörés a ragadószáj és körönfájás betegség kapcsán, továbbra is 4 telep érintett, közölt az agrárminiszter még hétvégén. Nagy István ismertette, megerősítették a fertőtlenítési pontokat, szigorították a telepeknek az őrzését és ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását. Kitért arra is, folytatódhat az export, kivéve Győr-Moson-Sopron vármegyéből, de a kivitel során minden állatot ellenőriznek. Az állategészségügyi előírások betartására szólított fel a vírus megfékezése érdekében az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcs hangsúlyozta, a hatóság által elhatárolt területre illetéktelen személyek nem léphetnek be, aki ezt megteszi, bűncselekményt követel. A szlovák kormány arról döntött, hogy a ragadó száj és körönfájás járvány miatt egy hónapra lezárt 16 kis határátkelőt a szlovák-magyar és egyet a szlovák-osztrák határon, írta meg az Új Szó. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint erre azért van szükség, mert a magyarországi intézkedéseket nem tartják elég biztonságosnak. Idén is mintegy 700 falugazdás segíti ingyenesen az egységes kérelmek beadását, amelyre június 10-ig van lehetőség, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ezzel az elmúlt egy évtizedben több mint 1500 milliárd forint támogatás lehívásában segítették tagjaikat. Idén sem alkalmazzák a beadási időszak utolsó szakaszában a korábban megszokott munkanaponként 1%-os támogatás csökkentéssel járó szankciót, ugyanakkor a határidőt követően beadott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. Kereken 6000 személyautóra pályáztak már a vállalati e-autó programban, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Egy járműre az akkumulátor teljesítményének függvényében 2.800.000 4 millió forint közötti összeg nyerhető el, a sokakat foglalkoztató cégek akár 64 millió forintot is kaphatnak. Végül az időjárásról, ismét erőteljessé válik majd a felhőképződés, elszórtan előfordulhat zápor, néhol esetleg hózápor, újra megélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3, napközben aztán plusz 10 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, kellemes időtöltést kívánunk önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Szabó Magda Pilátus című regényének 15. része szól, majd professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárral beszélget életútjáról Hajdú Mária. A 21 órai híreket követően a Megértés hullám hosszán című interaktív műsorunkban ma este Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunk szól. Ugyanebben az órában rádiónk kisúszállási frekvenciáján József Attila költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején a 10. civil napra hívunk meg mindenkit Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével, majd Jármai Ágota szociológus, szociálpedagógus lesz a vendégünk, akivel a miskolci mentálhigiénés műhely munkájáról beszélget a szerkesztő Molnár András. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Itt Valló című műsorunkban Vámosné Jacsórit a hitoktató, nagy csütörtök jelentőségéről beszélget a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályosaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napod. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Szeret volt szívem, óvá nem hordozál. Nyílként romba vitte a nagy világ át, a nagy világon át. Ó, 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 míg végre megbotlottál egy sírhalom fölött, s estekben a játékszer a szívem ketté törött. sajátos, korabeli világfájdalom csupán e pár strófa. Ám pár év, s a dzsidaszúrta szív valóban meghasad, s még sírhalom sincs, hol mi őt keresvén megbotolhatnánk. Mert Petőfi komolyan gondolta, amiről írt és beszélt. Sőt, gondolatait tettek követték. Ez a nekünk szóló üzenet. Halljuk, értsük, kövessük.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárnővel beszélgetek munkásságáról. Kedves professzor asszony, először is köszönöm szépen, hogy interjút ad a kedves rádióhallgatóknak, már nagyon régóta a pályán van. Mi volt az a fiatal korában, az az ihlet, az a gondolat, amikor ezt a hivatást választotta életútjául?
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, és ha megpróbálom röviden összegezni a történetemet, ez tényleg hivatás jellegű dolog, másképp nem is lehetne csinálni. Elég fiatalon érdekelt tulajdonképpen az oktatás, tehát hogy hogyan lehet jól átadni a hallgatóknak, pontosabban akkor még a gyerekekben gondolkodtam értelemszerűen, hiszen magam is gyerek voltam.
Hány éves tetszett lenni?
Amikor először erre gondoltam?
Igen.
Hát olyan nyolcadikos körül, amikor már tudtam, hogy nem az leszek, amit eredetileg gondoltam, mert nagyon szerettem volna balettos tanulni és balettáncos lenni. Nagyon tetszett mindig ez a léges könnyedség, de oda nem sikerült beiratkoznom. Vidéken laktunk, és a szüleim nem szívesen engedtek volna fel a fővárosba. És akkor utána, hát nyilvánvalóan a komásba kellett, és amikor Gödöllőre jártam általános iskolába, akkor nagyon jó osztályfőnököm volt, és nagyon jó tanáraim, tehát hihetetlen jó tanárok voltak az általános iskolában, és nagyon szerettem például a biológiát, meg a növénytant, meg ilyeneket, meg nagyon jó volt a matek tanárom, tehát csupa olyan tanár volt, akiktől úgy példaképként úgy gondoltam, hogyha nagy leszek, akkor én is szívesen tanítanék, és akkor aztán utána Pestre kerültünk, ott kezdtünk el lakni, ott fejeztem be az általános iskolát végül is, és akkor gimnáziumba is oda jártam is Pesten, és akkor gimnáziumban is nagyon-nagyon jó tanáraim voltak, hát egy-kettő nyilván nem annyira szeretett az ember, de attól még az összességében jó volt, és akkor már kezdtem egy kicsit más gondolni. Azt gondoltam, hogy én annyira szeretem az igazságot, hogy én tulajdonképpen jogász akarok lenni. Ellenben, amikor elvégeztem a gimnáziumot, nagyon jó eredménnyel, szüleim örültek is nekem, meg minden, nem vettek fel a jogi egyetemre, és akkor nagyon elszomorodtam, mert én mindenképpen bíró akartam lenni, és hú, az igazság bajnoka természetesen, és nem vettek fel. És akkor szinte összeomlottam idézőjelbe, de aztán mondták a szüleim, hogy lehet, hogy ez a jóisten akarata, hogy lehet, hogy nem is lenne nekem az jó dolog. És akkor így gondolkoztam, hogy mi legyen, és mondta az apukám, hogy mindenképpen azért próbáljak magamat ki, hogy dolgozzak. És akkor elektromos műveknél az építési osztályon elkezdtem dolgozni. Én olyan ügyintéző voltam, tehát mindenféle engedélyeket, mondjuk így akkor még azt mondták, hogy elmondták pontosan, hogy mit kell csinálni, és akkor vittem így az ügyeket, akkor még nem önkormányzat volt, hanem tanácshoz, meg a vízművekhez, meg az elektromos művekhez, tehát mindenféle engedélyt kellett kérni, mert az építési osztály csinálta az alállomásokat. És akkor azt nagyon szerettem, tehát tökébb imádtam ezt a munkát, mert sok emberrel megismerkedtem, meg minden. És akkor az egyik kollega, akivel együtt dolgoztam, azt mondta, hogy próbáljam ki az építész szakmát, de én nem tudok rajzolni. De próbáljam meg, hát próbáltam, mondanom se kell, nagyon ronda lett minden, mert nem szeretek rajzolni egyáltalán, a rajzórákat utáltam. És akkor mondtam, hogy hát valami más egyetemre próbálok menni. És akkor egyszer csak azt mondta az egyik kollega, hogy most nálunk, már úgy értem, hogy az elektromos műveknél éppenséggel nagyon kellene érkezik az új fajta közgazdászok, mert ugye akkor kezdődött az a fajta, tulajdonképp egy kicsit terjedése a dolognak, hogy másfajta szemléletbe szerettek volna már oktatni, és akkor hát én azt se tudtam, hogy mi ez a közgazdász, én meg voltam győződve, hogy ez valami agrár dolog, és azt viszont szerettem, a földet mindig szerettem, meg Gödöllőn jártunk is kertészetbe, teszeltem a kertészkedést. És amikor beiratkoztam, akkor döbbentem rá, hogy hoppá, ez nem az.
Ez másról szól.
Másról szól. Az igazság, hogy megkedveltem ezt a szakmát, és akkor elhelyezkedtem, amikor végeztem a mindenféle, először az elektromos műveknél, mert oda volt szerződésem, aztán később az Alumínium Trustbe, és ott megismerkedtem olyan kollégákkal, akik nagyon magas szinten művelték a különféle szakmákat, mondjuk a kettőt kiemelik, az egyik egy közgazdász volt, a másik egy matematikus, de már én matematikával kapcsolatosan már az elektromos műveknél is elkezdtem foglalkozni. Így kerültem a műszaki fejlesztési osztályra, mert ott éppen a számítástechnikát vezették be, és programozni is tanultam meg mindent, tehát volt egyfajta rálátásom a szervezésre, számítástechnikára, rendszer szervezésre, és akkor, amikor az Alutrözbe kezdtem el dolgozni, ezekkel a kollégákkal aztán meg is tanultam ezeket a dolgokat, meg tanfolyamra is jártam, meg megszereztem a másoddiplomámat.
Hát gratulálok!
Köszönöm szépen! Méghozzá egy nagyon, ma már úgy mondanák, hogy projektmenedzsmentet csináltam, mert hosszú éveken át vittem egy projektet, méghozzá az Ajkai Karszínáló Kemencének a teljes beruházását én vittem számítógépen. Ők hozták az adatokat, én feldolgoztam és elemeztem is, tehát elég érdekes munka volt, aztán azt be is tudtam adni, persze név nélkül, mert minden nélkül a másoddiplomámnak. És akkor már nagyon kezdett érdekelni a szervezés és a vezetés, technika, meg ilyesmi. És akkor az a kollega, aki a közgazdász volt, ő egyébként egy nagyon művelt és sokrétű ember volt, mondta, hogy ha engem ez ennyire érdekel, akkor kezdjek el cikkeket írni. Mondom, de én hogy írnék cikkeket? Tehát én azt sem tudom, hogy kell. És akkor azért szépen elkezdett rám foglalkozni, és akkor tényleg írtam cikkeket. 27 éves volt, amikor az első cikkem, önálló cikkem megjelent a Figyelőben, büszke voltam magamra. És akkor ketten elmentünk, mind a ketten egyszerre, meghívtak a Csepelvas és Fémművekhez, az ottani szervezés osztályra, mert akkor már olvasták a közgazdasági szemlében cikkemet, és akkor ennek örömére meghívtak minket, mert nagyon korszerű volt az a munka, és hát, hogy ott is ilyen reformokat hajtsunk végre, meg járuljunk hozzá, és akkor én már nagyon komolyan elkezdtem tudományos munkákkal foglalkozni.
Ami a mai napig kitart, drága tanárnőnél.
Hát igen, tulajdonképpen, mert a kutatás az mindig egyik lábam volt, de ugyanakkor a praxis az a másik lábam volt. Soha nem szakadtam el a praxistól. Már úgy értem, hogy a vállalatnak a szervezésétől, vezetésétől, menedzsmentjétől, tudás menedzsmentjétől a későbbiekben, tehát mindig az egyik lábam az az empíriában, tehát a mindennapi praxisban gyökerezett. A másik ugye az a tudományos pálya volt, és akkor így elkezdtem foglalkozni a saját tudományos fejlődésemmel. Megcsináltam a kandidátus értekezést, semet elkészítettem. Akkor már nagyon tudatosan építettem a pályám, szóval szinte minden mozzanatban benne volt az a tudatosság, hogy felkészülök arra, hogy amikor már eleget fogok tudni, és kutatói intézetekben is dolgoztam meg sokféle helyen, hogy meg ugye a gyakorlatban is, tanácsadás, stb., hogy akkor majd én ezt így integrálom, és akkor ezt oktatni fogom egy napon. És akkor úgy adódott, hogy egy olyan lehetőség, a kandidátusi vezetőm volt a témavezetőm, az a műegyetem volt, és a műegyetemre meghívtak engem külső óraadónak, amikor megcsináltam ezt a tudományos értekezést, és sikeresre meg is védtem. És akkor ott óraadóskodtam, de közben egy kutatóintézetben dolgoztam, az ipargazdasági kutatóba. És akkor így felfigyeltek rám a Szent István, akkor még nem Szent István Egyetemen, de már benne volt a levegőben, hogy az a továbbképző intézet az hozzá fog kerülni a Szent István Egyetemhez. És akkor egy tanszékvezető úr az nagyon kedves volt hozzám, és nagyon megpróbált rávenni arra, hogy menjek át oda.
És ez engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy ezt megjegyezzem, hogy saját magam és egykori tanulótársaim nevében hálát adjunk a kedves, drága jó tanárnőnknek, aki nagyon-nagyon sok, én azt mondom, hogy több száz diák életét elindította, és nagyon sokat kaptunk tanárnőtől, amit a mai napig tudunk használni. Én személy szerint is hasznosítom. Köszönjük szépen, hogy sok órát tanított nekünk, és elviselt minket.
Hát nagyon szépen köszönöm, ez nekem nagyon jól esik, mert én vissza is vágyom arra a közegre, ahol aztán utána, amikor átmentem, végülis engedtem a csábításnak, és átmentem a vezető és továbbképző intézet. Ez volt a neve annak a önálló karjogi intézménynek, amelyben elkezdtem dolgozni, és ott megcsináltunk egy olyan képzést, ami tulajdonképpen érdekes lehetett hallgatók számára, meg egy nagyon nagy újdonság volt.
Igen, és nagyon nagy újdonság volt, tehát azokban az években az egy hatalmas lehetőség volt a fiataloknak, hogy ilyen tudásszemléletet kaptunk.
Hát annál is inkább, ugye, mert közben ugye rendszerváltás volt, és akkor tulajdonképpen az újfajta vezetőknek nyílt meg a teret. Tehát akik, hogy úgy mondjam, a teljesen újfajta piacgazdasági szemléletben gondolkodtak, és ezért, amikor megcsináltuk az agrármenedzser, abban nagyon keményen részt vettem annak az alapításban, az volt a neve annak a főiskolának, hogy agrármenedzser főiskola, de attól agrár, hogy a technológia, amire épült az agrár volt, de egyébként maga a tudás anyag, az jobbára vállalkozás jellegült, és menedzsment tudományok egyvelege.
Tehát egy globális rálátást kapott a tanuló a mindennapi életre.
És tulajdonképpen akkor az nagy lelkesedéses elánnal kezdtem el csinálni. Rettentően szerettem a diákjaimat, és ők is nagyon lelkesek voltak, mert úgy érzik, hogy a mindennapoknak a praxisában ez nagyon jó fog hasznosulni. És így is lett, mert első évben megtanultak vállalkozni, most nagyon nagy vonalon fogalmazva, de a lényeg, hogy megtanultak mindenki. Mindenki tudott üzleti tervet csinálni, második évben megtanulták azt, hogy hogyan lehet egy kis cégből nagyobbat csinálni, tehát növeszteni, fejleszteni, innoválni, ez nagyon fontos volt. És a harmadik évben meg már utána tudtak specializálódni, hogy valakit inkább a pénzügy érdekelt, valakit inkább az informatika, és akkor azt szerint már specializálódtak, és akkor olyan vizsgákat csináltam, amelyek úgymond nyilvános vizsgák voltak, és meghívtam vállalatvezetőket, és nagyon sok embert, sok hallgatót, végzőst, akkor már így szólítottak meg, és így kaptak már szinte azt, tehát, hogy állásajánlatot. Tehát több MOL is vitte tőlünk, meg Paks, meg tehát sok helyről vittek el hallgatómat, úgymond lábon, még akkor meg se szerezték a diplomát, de már is már megvolt a hely, hogy hova menjenek. És aztán utána sajnos ez a Bologna folyamat áldozata lett, ez a nagyon jó felépített iskola, amelyből az én tudományos cikket is írtam, mert ez egy módszer lett. Tehát ez egy olyan kifejlesztett módszer volt, hogy úgy gondoltam, hogy az utókor számára meg kell menteni, és az mai napig is hát egy érdekes olvasmány lett annak, aki hasonló módszerekkel akar dolgozni. Omentumen a neve, és el lehet olvasni, megjelent olyan folyóiratban, amely az eléggé rangos a vezetéstudományban. Aztán sajnos ez a képzés megszűnt, pontosan a Bologna kapcsán, és akkor nekem már úgy elment attól a kedvem, hogy egy másfajta képzésben vegyek részt, de aztán utána kialakult a vezetésszervezés, abban is részt vettem alapításban a nagy konzorciumban, vezetésszervezés mesterszak, és akkor részt vettem annak aztán az indításában és a Szent István Egyetemen, de aztán később kaptam egy lehetőséget, vagy egy gondolatot, hogy én ezt akkor még egyszer megcsinálnám, akkor már saját szakvezetésem alatt, és akkor kerültem be a Budapesti Kommunikációs Főiskolára, és ott én indítottam el ezt tulajdonképpen ezt a képzést a saját szakvezetésem alatt, és akkor így, hát mai napig is
aktívan
dolgozom, igen, de most már ezt a fajta módszert úgy valósítom meg, hogy egy ilyen szakirányú továbbképzésben, amelynek a neve egy MBA Turner a Management, ez a neve ennek a képzésnek, egy másfél éves képzés, amelynek az utolsó szemeszterében a hallgatók a praxisban tanulnak meg, vagy gyakorolják, inkább azt mondom, hogy gyakorolják a gyakorlati terepen, akár válságkezelést, változáskezelést, vagy éppen ami az kedvük szottyan, pontosabban, amihez inkább érzékük van, vagy inkább úgy érzik, hogy jobban
magukévá tudják tenni
ezt a problémát, vagy éppenséggel az aktuális munkahelyükön, vagy vállalkozásokban, az a probléma lenne, ami megvalósítandó lehet. És ezért ez nagyon-nagyon egy lényeges mozzanat.
Kedves professzorasszony, mi az, ami a mai napig ilyen fiatalosan és aktívan tartja, hogy a mindennapi életet ennyire meg tudja élni, ennyire tele lelkesedéssel a diákok iránti tisztelettel és szeretettel és a tudás átadásával?
Pontosan ez, hogy szeretem a hallgatóimat, szeretném őket minél jobban felkészíteni arra, ami őket érdekli. Ilyen szempontból szabadságot élveznek, tehát úgy, hogy nem akarom őket befolyásolni, hanem pontosan inkább azt keresem meg, hogy miben igazán tehetségesek. Tehetségműhelyt is vezetek, mert több szakmai és egyéb szervezetnek vagyok aktív tagja. Régebben még fiatalabb voltam, addig hosszú éveken át, 20-20 éven át szakmai vezetője, vagy pedig egy egyesületi vezetője. Voltam mai napig is a Tudományos Akadémiában egy úgynevezett kutatóműhelyem. Így aztán sok terepen tudom a hallgatóim számára biztosítani a tehetségük kibontakoztatását. Tehát azért szeretnek velem dolgozni, úgymond meg hozzám járni az előadásaimra, mert nem rányomom, hogy na most ezt csinálja, vagy azt csinálja, vagy amaz, amihez kedve van, amihez tehetsége van, abban fejlődjön. Mert ugye egy felnőtt ember már céltudatosan tanul. Tehát ugye egy továbbképzésben nagyon fontos az, hogy megtalálja az ember azt a fajta kibontakozási lehetőséget, amelyben ő kiteljesedhet emberként is, szakemberként is, és ugyanakkor jól érzi magát, mert ez nagyon fontos, hogy amit csinálunk, azt szeressük, mert különben olyan, mintha fűrészpart rágna az ember, most nagyon idézőjelben mondom. Tehát semmi szín alatt nem szeretném azt, hogyha valaki úgy érez, hogy rátelepedik az ember. Tulajdonképpen ez, és nyilvánvalóan a sok-sok jó kapcsolat, szeretet, hát például Hajdú Mária Ritát is már milyen régóta, idesovatán 30 éve ismerem, és nagyon jó úgymond barátságot is ápolok vele.
Igen, és hálásom, köszönöm.
Hiszen vannak ilyen úgymond hűséges tanítványaim, akik akár a műhelyeimben is szívesen részt vesznek, mert műhelyeket is vezetek. Tehát tulajdonképpen sokféle módon próbálok velük foglalkozni, és ezáltal miután nagyon vegyes a korosztály, és ezért vannak fiatalok, idősebbek, tehát így tulajdonképpen ez egy nagyon izgalmas és változatos hivatás, amit én gyakorolok. Azt hiszem, hogy sikerült egy kis kedvet is szottyantanom ahhoz, hogy valaki például egy ilyen pályára lépjen.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a kedves rádióhallgatókkal, és én úgy gondolom, hogy ez egy példaértékű életút, életpálya, és azt én személy szerint tudom, hogy ha valaki elhagyja a felnőtt iskolapadot, a drága tanárnő ugyanúgy tekintetét nem veszi le róla, és valamilyen formában követi tovább a hallgató életét, és még utána is próbál segíteni, vagy bármiféle kérdés, probléma van, ő mindig tárgykarokkal vár minket, és szívesen segít, és ellát a hasznos tanácsaival.
Na, nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy tudtam valami érdekeset is mondani önök számára.
Mindenféleképpen, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, amit már nagyon régóta terveztünk, és hála Istennek ez most megadatott, és a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára, hogy sok hallgatónak tudjon még segíteni és
nagyon
tanácsot adni.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárral Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 15. részét Györgyi Anna előadásában hallják.
Szabó Magda, Pilátus. Kapitány enni kért és kapott a konyhában, ahol Hajdan mama etette. Ő is megvacsorázott. Megette a kefirjét, lassan, élvezettel harabdálta mellé a kolman félretett kenyér durcáját. Most már természetesnek érezte, hogy gyűrű van az ujján. Eljegyzésükkor még folyton megakadt a pillantása a csillogó karikán. Napokig úgy érezte, zavarja. Kezet most is se tud úgy, mint azelőtt, de nem akarta rontani Lídia kedvét. Szerettem, hogy miért rád néznek, tudják, hogy van valakid, mondta Lídia. Izának sose kellett jegygyűrű, lenézte a jelképeket. Lídia, ha tehette volna, fali újságcikket ír arról, hogy mennyasszony. A lány olykor féltékeny volt rá, amire Iza egyszerűen nem lett volna képes. Persze minden ok nélkül, pusztán arra emlékezve, hogy élt Antal azokban az első években, mikor megismerte. Néha össze is csatázott vele, aztán kibékült, valami olyan boldog ragyogással, mely nem kopott le az arcáról azóta sem, hogy végre szabadjára engedhette szenvedélyét. Antal tudta, ha az életéről volna szó, Lídia ölni tudna érte, vagy reszketve a halálfélelemtől, felajánlaná a saját életét. Sosem tapasztalt élmény volt Lídia szerelme, amelyből hiányzott minden önvédelem, s önmaga érzelmeinek válasza Lídia ragaszkodására ugyanolyan fenntartás nélkül, ugyanolyan ártatlanul. Érintkezésük első heteiben a malmos kép átadása, Iza pénzkísérlete után, mint valami burkot igyekezett lehántani a lány fegyelmezett hallgatását, tartózkodását. Mikor a rétegek alól kibukkant a valódi Lídia, gyüddel, a csordaréttel, s azzal a keserves és mindenen átizzó szenvedéllyel, amellyel szerette, úgy érezte magát, mintha valakit idegen országban hirtelen az anyanyelvén szólítanak meg. Azonnal felelt a lánynak, testével, lelkével. Itt a konyhában volt az eljegyzésük. A házszentelőn a nő vendégek visítottak, mikor Antal a kredencre koppantotta a gyűrűket. Amennyire mindenki tudta, hogy az Antal szőcspáros előbb-utóbb összeházasodik, annyira nem sejtették, mi alakul az orvos és az ápolónő között. Antal mindig járt valakivel, azt gondolták most éppen Lídia a soros. Míg pezsgőt bontott, az jutott eszébe, hogy a hajdani lakókat mennyire nem zavarná ez az önfelett jókedv. Vince örülne a táncnak, a kurjongatásnak, s szívesen kínálgatná a vendégeket maga csinálta diópálinkával. Mama meg magán kívül volna az örömtől, hogy sokan vannak náluk, mint Emma néninél Hajdanában, mikor még nagyhajú lány volt, ifjú és pirulós. Iza volna az egyetlen, gondolta akkor, aki azt mondaná, kár ilyesmivel tölteni az időt, eljegyzéssel, gyűrűcserével, az efféle dolgokon nem múlik semmi. Micsoda butaság! Azon az éjjelen pedig nemigen mozdult el Lídia mellől. Közelebb volt hozzá az asszony, mint bármikor. A legnagyobb ivászat közepén, mikor Vári Sanyi gitározni kezdett, és egész más dallamra énekelte, hogy kis lakáló nagy Duna mentében, végig lépkedett a kert útjain a lánnyal. Az otthon, az egyetlen igazi otthon, melyet valaha ismert, ezek között a falak között alakult újra a számára, s ezúttal nem Iza révén. A maga munkája gyümölcseképpen, azért a rengeteg dologban töltött éjszakáért, melynek ellenértékeképpen házat kívánt éppen ezt. Vince megyfabottyát és kapitányt, aki a vendégek elől a fás színbe vonult, s asztmással lihegett, mint mindig, ha meg volt sértve. Lídia némán lépegetett mellette, hagyta, hogy magában helyére illessze az emlékeit. Iza katona volt, bajtársa, aki együtt ment vele egy ideig. Lídiáról mihegy szeretni kezdte, sosem érezte azt, hogy vele tart, vagy kíséri. Lídia valahogy azonos volt vele magával. Nem megbeszélés szerint, ösztönösen tértek, vagy fordultak egy irányba. Elkészült. Ezt a babrálást is mindig szerette. A konzervnyitást, a terítést, a vacsora utáni szöszmötölést, amit Iza mindig megvetett egy kissé, de ami Antal számára a vidám hétköznapok örömét jelentette, s valamiképpen annak az ígézetét is, van mit ennie, és amit eszik, ő vette, nem kapta senkitől. Kihúzott, helyére tolt egy-egy fiókot, Gicának sose hagyott mosogatni valót, úgy érezte szégyen volna, mikor ott a meleg víz. Az otthon terített asztalával és vetett ágyával régi ábránt képe volt, s mikor internátusba járt, gyakran színezte, hogyan is lesz majd, ha eléri. Antal valamikor olyan szegény volt, hogy csak kétféleképpen reagálhatott Hajdani nyomorára, vagy úgy, hogy kivész belőle minden érzék a lakás és az életmód régi módi elképzelése iránt, vagy még erősebben kifejlődik, mint másoknál. Mikor eljegyezte Izát, úgy érezte, Vince házában bizonyosan megtalálja, amit keres. Szinte tündökölt, mikor az öregasszony átadta neki a kapukulcsot. Most tavasszal, annak a közlése után, hogy megvenné a házat, Iza arcán valami szelíd gúny lebegett. Mintha azt mondaná, nem rontom a kedvedet, te bizonyára szeretsz házadót fizetni, és abban is lehet valami gyönyörű, hogy ez az első otthon, amelyben valaha éltél. Most minden megkötöttség nélkül a tiéd lesz. Nem kell csendesebben beszélgetned, és úgy ölelkezned a szobában, hogy a két öreg meg ne halljon valamit. Iza oly biztosan állt a világban, hogy néha az volt az érzése, puszta pazarlás a meleg ruha rajta, vagy a fűtött szoba körötte. Szelleme és akaratereje alapjában véve, minden külső jegy nélkül is keretbe fogná, védelmet adna számára a rossz időjárás ellen, s az élet polgári megfogalmazását nála gyöngébb embereknek találták ki. Antal minden póz nélkül leplezetlenül örült annak, amire vitte. Doros az ő születése tájt jelentéktelen falu volt. A ház, amelyben világra hozták, forró és kénszagú, közel a forráshoz. Antal nem emlékezett az anyjára, aki valahogy eltűnt közülük. A városba ment, mondta a nagyanyja bizonytalan hangon. Antal sejtette később, felnőttként, miért mehetett a városba, s milyen sorsa jutott. Az ő falujukból nem egy lánynak veszett így nyoma. Apját viszont ismerte. látta meghalni is. Apja, mint a legtöbb férfi dorozson, Bérces Dániel szekerével járta a várost. Nem kocsis volt, hanem kupás, ahogy a faluban a hordós szekér kísérőjét nevezték, aki kimérte a megrendelt vízmennyiséget, s behordta a kliensek lakásába. A forrás dorostól Bérces Dániel bérelte. 150 hordós szekere járta a vidéket. A hévízes alkotmányok fahasának megnyitásához ügyesség és bátorság kellett. A víz pokol forró volt, közelébe se volt jó lenni, nemhogy babrálni vele, kiemelni a hordó csapját, visszadugni, és úgy bevinni a fakupát a fürdőházakba vagy kádakba, hogy közben az ember le ne locsoljon valakit. Bérces nem cserélte a szekereit, egyike másika megrongálódott, kezdett korhadni. Antal apja úgy halt meg, hogy mikor egyszer induláskor alágugolt a csapnak, és megigazította a döcögős út előtt, a kocsi közepe kiszakadt, s a guggoló hátára rázuhogott a hévíz. Hazavitték, holtáig egy pillanatig sem volt magánál, és különös módon csak trágárságokat kiabált addig a pár óráig, ameddig még élt. Antal nagyszüleinek túl sok gondjuk volt ahhoz, hogy csak sírjanak és gyászoljanak. Nagyapja hajnalig tárgyalta a feleségével, hogy fordíthatnák hasznukra a csapást, ami a házat érte. Bérces ügyvédje aztán megelőzte őket a cselekvésben. Kifizette a temetést, adott valami pénzt is, rábeszélte a két öreget, ne bolygassák, ami történt, mert akkor Bérces csak dühös lesz. Így azonban van benne jó indulat, s hajlandó is tanújelét adni. Nagyapja annak az évnek a tavaszán egyszer már járt Bércesnél, aki valami csőzt keresett akkor, de nem alkalmazta. Most azt üzente neki, azonnal beállhat hozzá, sőt a gyereknek is talál foglalkozást a forrás körül. Antal iszapot hordott az iszapolóba. A primitív fürdőtelepre nem engedték be, mert volt ott egy pár bódé a hévíz körül. A fiú már akkor 8 évesen is érezte, nem azért, mert kicsi, hiszen a jószágot őrizni sokkal komplikáltabb, mint kinyitni egy kabinajtót, hanem mert hát ha lop, nagyon szegény ember nem való bizalmi munkára. Aki már bódét bérel, és nem ül le valamelyik hévizes gödör mellé, annak már van mit levetnie, attól már el is lehet csenni valamit. Az öreg csősz volt, a gyerek iszapoló, ketten kerestek. Volt a dorozsi kupás családok között nem egy, amely irigyelte őket. Aztán valaki mégis felfigyelt Antal apjának történetére, egy fővárosi baloldali újság. Interpelláltak is róla a parlamentben. Bérces ügyvédje megint eljött, hozott magával egy újságírót, egy kormánypárti lap munkatársát, megnyilatkoztatta a két öreget. Azok úgy megijedtek az idegentől, aki a makogásukat jegyezte, hogy mindent ráhagytak az ügyvédre. Az aztán elmesélte, Bérces Dániel nem csak hogy gondoskodik a szerencsétlenség áldozatának öreg szüleiről, hanem hajlandó a kupás fiát iskoláztatni is, akinek állítólag nincsenek rossz képességei. Módja van bejuttatni a közeli város híres gimnáziumába, internátusi helyre. Nagyapja hallgatott. Jobban örült volna valami készpénznek. Nagyanya csak sírt, nagyanya általában mindenért sírt, mert folyton meg volt ijedve valami miatt, s mert mindig akadt is konkrét ok a könnyekre. Ám kétségbeesése és ellágyulása mögött megrezzent még más is, aminek nem tudott nevet adni, s mely nem volt megfoghatóbb vagy határozottabb, mint egy átsuhanó madár árnyéka a földön. Antal ordított és tiltakozott. Kiválóan érezte magát az iszapolóban, de nagyanyja szemében hirtelen megállt a könny, mintha a messziből feléje villanna valami, amit senki sem lát ő kívüle. Amire nem volt példa egész házas élete alatt, a férje előtt szólalt meg. Azt mondta, ha az ura megmaradhat csősznek, s a gyermeket valóban iskoláztatják, nem hiszi, hogy volna valami kívánságuk, vagy pláne panaszuk Bérces úr ellen. Antal rúgott, mikor felrakták a szekérre. Bérces ügyvédje vitte be a városba, közben kétszer meg kellett állni miatta, mert leugrott, és mint valami kiskutya loholt vissza a faluja felé. Egyébként semmi csomaggal nem terhelték az útnak indulót. Csak valami iskolai értesítőt adtak az ügyvéd kezébe a jó eredménnyel elvégzett 4 osztályról, mely a dorozsi tanító kis igényeit tükrözte, mert Antal alig tudott írni-olvasni. A szükséges alapismeretek egy töredékével sem rendelkezett, s évente legfeljebb késő ősszel és tavasztájt nézett el pár hétig az iskolába, amikor éppen ráért, ha volt lábbelie. A bizonyítványában 10 része nem állt annak, amit mulasztott, mert ha a tanító beírja, szorul a hatóságoktól. Az intézet, melynek internátusába bekerült, 500 éves egyházi intézmény volt, s Bérces Dániel 3,5 éven át iszonyatos mennyiségű hévizet szállított a kuratóriumnak Antal fejében. A nevelő tanárok az első 2 évben úgy érezték, rossz üzletet csináltak a kisfiúval, aki szinte semmit se tudott. Makrancos volt, durva, verekedő, egyáltalán nem az idillek ábrázolta szelíd, félénk paraszt fiúcska, akinek lennie illet volna. Utált tanulni, ha tehette, kiszökött a kiskapun, csatangolt a városban, s ha meglátta Bérces szekereit befordulni a boltos kapuaj alatt, melynek 2 oldalát vallás alapító nagyságok, alapítványtévő fejedelmek és rég holt nagynevű püspökök képmásai díszítették, irtózatos káromkodásra fakadt. S önmaga lepődött meg rajta leginkább. Miért? Hisz az internátus paradicsomkert volt Doroshoz képest, s a szekerek és a gőzölgő víz szerezte táplálékon meghízott és megerősödött. Mihelyt az iskolában töltött 2. év végéig úgy, ahogy pótolta a népiskola iszonyú hiányait, lassanként hozzáédesedett a tanuláshoz is. De azért minden nap megvárta a dorozsi szekeret a kupással, mert a káromkodás nem a kocsisnak vagy a kupásnak szólt, azoknak nagyobb tisztelettel köszönt, mint a tanároknak az iskolában, s osztálytársai még csak meg sem mosolyogták emiatt. Antalnak óriási tekintélye volt, mert árva volt, káromkodott, verekedett, s eleinte se szép szóra, se büntetésre nem volt hajlandó tanulni, ami pedig teljesen elképzelhetetlen volt egy ingyenes növendék részéről, mert vízzel fizettek érte, nem pénzzel, és az apja olyan körülmények között pusztult el, amivel egyetlen félárvatársa se tudott versenyezni. Bérces semmit sem törődött a gyerekkel, sose küldött neki 2 fillért sem. Ám a fiúnak megvolt a kosztja, szállása, és tanították. Karácsony és húsvét táján egyedül maradt az épületben. A cselédek mind szerették, mert unalmában kérés nélkül is segített nekik, és mert az internátusi szobában csak az ő kedvéért nem akartak fűteni. Szünetben mindig lemehetett aludni a szakácshoz. Nyári vakációban aztán valamelyik hordós szekér hazavitte Dorozsra. Első esztendőben, amikor megjelent iszonyatos bizonyítványával, az iskola adta félvárosi, félparasztos ruhában, és csúnyán nézett a fürdőtelep körül örjöngő, ismeretlen komondorra, nagyanyja csak összecsapta a kezét. Mit ad ennek enni, hisz óriás lett az iskolai koszton? De aztán kiderült, nem lett naplopó belőle. Tüstént lerúgta a cipőt, a ruhát, s úgy egy szál gatyában futott ki az iszapolóba átvenni régi mesterségét. Amit keresett, hazahozta, ősszel szinte sajnálták visszaengedni. 3. gimnazista volt, 13 éves, mikor igazán rájött a tanulás ízére. Akkorára utolérte az osztálytársait, s kiderült róla, hogy vas szorgalma van és rendkívül jó feje. Az irodalomhoz kevesebb érzéke volt, de a földrajz, természetrajz érdekelte, és szerette a matematikát is, sőt, ami ritka volt az osztályában, a nyelvtant, mindent, ami logikával felfogható volt. A hirtelen feltámadt érdeklődéssel együtt valami furcsa megvilágosodása is járt a dolgoknak, mintha sötétség szakadt volna fel benne hirtelen. Látta anyját, akinek arcára nem is emlékezett, apját, nagyszüleit, Bérces Dánielt a szekerekkel, úgy, amilyenek a valóságban voltak vagy lehettek. Ha a hordós szekér az értejáró hévízzel, szilencium alatt érkezett meg Dorozsról, mindig engedélyt kért, hogy segíthessen a kupásnak. Veszélyes foglalkozás volt. A fiatal nevelő tanár, aki megengedte neki, fel se fogta, mit kockáztat. Azt gondolta, valami fura sport. Antal egész élete a forrás körül telt. A kupás, a kocsis váltig azt hitte, mikor a kisfiú lefutott hozzájuk az emeletről, hogy a víz hívja le. Úgyis visszatér majd az apja mesterségéhez. Miért vinné többre? Egyszer csak megunja Bérces azt a nagy jóságot, s visszaküldi oda, ahonnan felemelte. Jó, ha beletanul ideje korán, amit majd holtig fog csinálni. Egy évre rá kihallgatást kért az igazgatójától. Az igazgató elképett. Ő hivatni szokta a diákjait, nem pedig fogadni. Antalt jól ismerte. Eleinte valami csendes iróniával beszéltek róla, később nagyobb megbecsüléssel, vizen vedd gyerekük még nem volt. A bellakó tanárika reumás fele Antal jóvoltából áztatta a tagjait. Jól megnézte a fiút, mikor belépett. Zömök, 14 éves forma, református képű paraszt gyerek volt. Rosszul szabott, jó minőségű akciós ruhában. Antal, negyedik osztályos tanuló, azt kérte a gimnázium fenntartó testületétől, adjon neki módot akár tanítványok oktatása révén, akár az épület belsejében végzett szolgai teendők ellenértékeképpen, hogy az intézet növendéke maradjon, s ne Bérces Dániel hévize fejében legyen diákjuk. Az igazgató latin-görög szakos volt, szenvedélyes búvára az ókornak. Az önérzet, a jelentkező férfiasság a klasszikus világ nagy jellemein át revelálódott a számára. Állásánál fogva nem kellett volna tanítania. Passzióból tartott meg évente egy-egy osztály, s komolyan azt hitte, hogy Róma és Atén nagyjainak példája megváltoztathatja az ifjú nemzedéket. Antal kitűnő latinistája volt. Mindent megrágó esze, folyton elemző készsége átsegítette az összes nyelvi buktatón. Íme a nevelésünk, gondolta az igazgató. A Kapitólium rémlett fel előtte, a hét halom, Romulus sose látott ezerszer elképzelt arca, a gyermek előtt pedig apja teste, a karjáról lelógó izomrostok, Dorozs, a hévíz, valami alapvetően nem latin, hanem Duna medencei, aminek nem tudott nevet adni. Nem is sejtette, hogy az igazgató miért van meghatva, de érezte, hogy rokonszem fogadta a kérését, s ennek örült. Az igazgató némi szánalommal gondolt a szomszéd utcában nemrég megnyílt reáliskola vezetőjére. Annak sose lesznek, nem lehetnek ilyen élményei. Felállt. Megveregette a kerek koponyát, idézett valamit Horáciusból, aztán megígérte, maga tárgyal Bérces úrral, ügyét pedig pártfogólag a fenntartó testület elé terjeszti. A gyerek összevágta a bokáját, ahogy a nevelő tanárok tanították, az igazgató ellágyultan nézte, hogy megy ki. Miniatűr civis romanus. Antal, mikor kiért, valami iszonyút mondott magában Bérces úrról, olyasmit, mint apja a halálos ágyán. Aztán ráhajolt a vasrácsra, mely épp úgy feszült a hajdani falépcső mellett, mint jó másfél századdal ezelőtt az intézet nagy tűzvész utáni felépítése idején, és mint valami szájat, mint valami élőlényt megcsókolta. Bent az igazgató fels alá járt a szobájában megrendülve, s azt a fogadalmat téve, hogy ezt a gyereket nem hagyja el soha. Egy félreértésből kifolyólag így lett számára Antal a puritán nevelés, a klasszikus ideálok követésének eredménye, s a fiú egyetemista évei alatt úgy szállt a sírba, hogy nem tudta meg, kit nevelt fel. Bérces rendkívül örült, hogy Antal gondja lement róla. A kupás történetét réges-régen elfelejtették Budapesten, s a vállalkozó szerette, ha pénzt lát a vízéért. A gimnázium internátusa bőven ellátta Antalt annyi korepetálandó növendékkel, amennyi segítségével meg tudta keresni ellátási díját. Teher alatt nő a pálma, gondolta az igazgató, aki diákkora óta Kátónak hívott az intézeti nyelv. Valahányszor látta, hogy a fiú külön kilépési engedélyét felmutatva a portán munkába indul. A gyerek mélységesen imponált valamennyi osztálytársának. Tandíjmentességét érettségiig tartani tudta, ruhát, fehér neműt a jótékony nő egylettől kapott. Most már nyaranta se látogatott haza, az igazgató bukott vidéki tanulók mellé osztotta be, földbirtokosok, falusi edzők fiaihoz. Ősztályt lesülve, megerősödve tért haza, és minden tanítványa mindig átment a pótvizsgán. Az anyák nem szerették, mert ha a növendéke nem akart tanulni, és a szép szó nem használt, minden indulat nélkül egy orvos higgadtságával, aki a jó cél érdekében keserű orvosságot itat a betegével, leteperte a tanítványát, és összeverte.
Elhangzott Szabó Magda Pilátus című regényének 15. része. Felolvasta Györgyi Anna, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0:05-től megismételjük.